Ez az Inforádió jogi magazinja. Munkatársaim Pannuli Nildikó és Kálló Izabella nevében is. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A házastársak öröklésének szabályai is módosulnak a márciusban hatályba lépő új polgári törvénykönyvben. A legfontosabb változásokról a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét, Tóth Ádámot kérdeztem. Változott-e az új polgári törvénykönyvben a házastársak öröklésének szabályrendszere?
Ma a házastárs kétféleképpen örökölhet. Egyrészt, tehát mindegyik törvényes öröklés, amiről most beszélek, nem a végrendeleti öröklés. Egyrészt örökölhet leszármazók mellett, ebben az esetben mindenre kiterjedő haszonélvezetet örököl. Másrészt örökölhet úgy, hogy nincsenek leszármazók, akkor minden vagyont ő örököl. Persze a teljesség kedvéért megemlítem, hogy lehet egy olyan eset, amikor szülő mellett örököl haszonélvezetet, hogyha a szülőről háramlott valamilyen vagyontárgy az örökhagyóra, tehát a szülők ajándékozták az örökhagyónak, akkor az ági vagyonnak minősül, és az ági vagyon örököse leszármazók hiányában a szülő lesz, de arra a házastársnak haszonélvezeti joga keletkezik. Most azt látjuk, hogy örökölhet továbbra is egyedül. Akkor örökölhet egyedül, ha nincsen leszármazó, és nincsen szülő sem. Örökölhet leszármazó mellett. Ez az öröklés azonban megváltozik, mert amíg ma úgy osztjuk el a hagyatékot, hogy a leszármazók válnak állagörökössé, és az özvegy az haszonélvezeti jogot örököl, addig az új PTK szerintem igazságosan, az örökhagyó és a házastárs által lakott lakást úgy öröklik, hogy azon haszonélvezeti joga keletkezik a házastársnak, méghozzá olyan haszonélvezeti joga, aminek a megváltását csak ő kérheti, de ő bármikor kérheti, 20 év múlva is. És ez a haszonélvezet már nem özvegyi haszonélvezet lesz, hanem holtig tartó haszonélvezet, tehát nyugodtan megnősülhet, férjhez mehet újra.
Korábban ezt a kettőt nem tehette?
Elveszítette volna a haszonélvezetét. Mert nem, az özvegyi állapothoz
tehát magyarán nem lehet tehát azt, most nem lehet a jelenleg hatályosban azt végrehajtani, hogy azért házasodok, hogy majd a szép budai villám haszonélvezet. Aztán utána úgy is újra fogok nősülni.
Igen.
De ezt ezek után lehet majd.
Ez most lehet, így van, viszont minden más vagyom. Tehát a többi lakás, amiben nem közösen lakta. Az ingóságok, a befektetések, az üzletrészek, a gépkocsi, a folyószámla. Ezeket már úgy öröklik, hogy a gyerekek és a házastárs egy sorban öröklik, tehát a házastárs egy gyermek részét örökli. Mit jelent ez a gyakorlatban? Ha egy gyerek van, akkor ezt a vagyont, ami a közösen lakott lakáson túl van, két felé osztjuk, ha két gyerek van, három felé osztjuk, ha három gyerek van, négy felé osztjuk, és egy gyermek rész lesz a túlélő házastársé.
És a túlélő házastárs marad abban az ingatlanban, amelyet eddig is használt, amelyet megszokott, és nem kell mennie.
A rendelkezés abból a szempontból jó, hogy sajnos a házasságoknak egy jelentős száma felbomlik, és teljesen áldozatként ott maradnak azok a gyerekek, akik a korábbi házasságból születtek, és egy olyan öröklési rendszerben, ami most van, ahol az özvegy mindenre kiterjedő haszonélvezetet örököl, ha az özvegy és a legidősebb gyermek között csekélykor különbség van, a legidősebb gyermek effektíve csak egy tulajdonjogot örökölt, soha nem fogja tudni élvezni azokat a javakat, amik az örökhagyóról áramlottak rá. Ezzel ez a helyzet megszűnik, az örökös mondhatja, elviheti azt, ami neki jár, és a hagyatéki eljárásban lehetőségük van, hogy olyan egyességet kössenek egymással, ahol egész vagyontárgyak jutnak egyik vagy másik félhez, és nem kell az eszmei közös tulajdonon osztozniuk egymással.
A hagyatéki tárgyalásokon gyakori, hogy már az új polgári törvénykönyv kedvezőbb, vagy van, aki számára kedvezőtlenebb szabályaira figyelemmel próbálnak egyességet kötni?
Egyáltalán nem ismerik az örökösök az új polgári törvénykönyv rendelkezéseit. A régiek viszont eléggé ismertek, Éppen ezért tette lehetővé az örökhagyó azt, hogy ha a felek mindegyike akarja, akkor köthetnek olyan egyességet, hogy a most hatályos rendszer maradjon fenn.
Törvényhozóra gondolt.
Bocsánat, törvényhozó, igen. Tehát köthetnek olyan egyességet, hogy a most hatályos rendszer maradjon fenn. Magyarán a gyerekek örökölnek mindent, és az özvegynek mindenre kiterjedő haszonélvezete van. Uh-huh. És megjelenik egy harmadik kategória, szülő melletti öröklés. Abban az esetben, hogyha nincs leszármazó, és élnek az örökhagyó szülei, akkor a lakást a berendezési tárgyakkal a házastárs örökli, de minden más vagyontárgyat, folyószámla, gépkocsi, betétkönyvek, értékpapírok, fele részben örökli a túlélő házastárs, és fele részben öröklik a szülők. Ha valamelyik szülő már meghalt, akkor az ő részét fele-fele részben örökli. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy az egynegyed részt fele-fele részben örökli a házastárs és a másik szülő.
Meddig teszi lehetővé a jogalkotó, hogy a jelenlegi rendszer szerinti egyességet kössék meg? Az idők végezetéig, ameddig a mostani rendszer ki nem megy a divatból? A divatból?
Hát a mostani rendszer szerinti egyességet az új PTK lehetővé teszi, de az alapértelmezés a hagyatékoknak nem az lesz. A hagyatéki eljárásoknál, hogyha a hagyaték március 15-e előtt nyílik meg, a megnyílás időpontja az örökhagyó halálának pillanata, nem a hagyatéki tárgyalás időpontja, akkor a jelenleg hatályos szabályok szerint kell elbírálni. A március 15-ét követően nyílik meg, akkor pedig az új szabályok szerint kell elbírálni a hagyatéki vagyont.
Tóth Ádámot, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Szigorítottak az úgynevezett termékbemutatók szervezésére vonatkozó szabályokon. A részletekről Kálló Izabella beszélgetett a Pest megyei Békéltetőtestület szóvivőjével, Szép Gáborral.
A termékbemutatók kérdése az nagyon régóta terítéken van, és nagyon sokszor fölhívtuk már mi is, és mások is a figyelmet arra, hogy bizony komoly problémák és visszaélések vannak ezen a területen. Éppen ezért lehet mondani azt, hogy ez valóban egy komoly előrelépés, hogy a jogszabálymódosítás szerint mostantól, illetve hát ez év elejétől a termékbemutató szervező cégeknek, vállalkozásoknak a jegyzőhöz be kell jelenteniük, hogyha ilyen tevékenységet végeznek, azaz, hogyha ilyen termékbemutatót szerveznek, a jegyző pedig a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz megküldi ezt a bizonyos bejelentést, így jóval hatékonyabban tud ellenőrizni a fogyasztóvédelmi hatóság.
A jegyző bejelenti a fogyasztóvédelmi hatóságnak, majd a hatóság megvizsgálja azt, hogy adhat-e engedélyt a jegyző, vagy a fogyasztóvédelmi hatóság részt vesz majd ezen a bemutató rendezvényen. Tehát hogyan próbálja?
Nem is ez a lényeg, ugye ennek a hátterében az áll, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eddig is végzett tudomásom szerint minden évben úgynevezett témavizsgálatokat. Ez azt jelentette, hogy megpróbálták ezeket a rendezvényeket, ilyen bemutatókat felkutatni, azon ellenőrök megjelentek, és ott megvizsgálták, hogy a jogszabályoknak mennyire felel meg az, amit ott tapasztalnak. Ezekből a hatóság által elkészített jelentésekből az rajzolódik ki egyrészt, hogy nagyon-nagyon sok probléma volt. Emlékeim szerint ezekben a jelentésekben mindig az áll, hogy legalább 70% az úgynevezett kifogásolási arány, magyarán a bemutatók 70%-ánál is több vagy magasabb esetben találtak valamilyen problémát, visszaélést, valamilyen olyan dolgot, ami nem felel meg a jogszabályoknak. Arra is úgymond panaszkodott a hatóság, illetve hát az is szerepel ezekben a jelentésekben. Nem eléggé hatékony az ellenőrzés, nem mindig sikerül fölkutatni ezeket a vállalkozásokat. Van, amikor ezek a bemutatók aztán meg is hiúsultak, és hát nem voltak eléggé hatékonyak ezek az ellenőrzések. Most a jogszabályváltoztatással azért lesz könnyebb dolga a hatóságnak, mert minden egyes ilyen bemutató az új előírások szerint a tudomására kell, hogy jusson. Tehát nem ütközik olyan nehézségekbe, hogy nem tudja fölkutatni ezeket a rendezvényeket, nem tudja, hogy hol, milyen cégek szerveznek ilyen termékbemutatókat.
Igen, de a hatóságnak hozzá kell majd járulnia ahhoz, hogy a jegyző kiadhassa az engedélyt?
Engedélyhez nem kötődik ez a dolog, előzetes bejelentési kötelezettség van. Magyarán szólva annyit kell megtennie az ilyen vállalkozásoknak, hogyha bárhol ilyen rendezvényt szervez, azaz értékesíteni akar fogyasztók részére ilyen formában bármilyen terméket, akkor be kell jelentenie, hogy X helyen, ilyen és ilyen időpontban én ilyen tevékenységet fogok végezni. És miután ezt be kell jelentenie megfelelő időben, a fogyasztóvédelmi hatóság tudomására fog jutni mindenképpen az, hogy adott vállalkozás, adott helyen, adott időben ilyen tevékenységet fog végezni, tehát nem lesznek olyan korlátai, hogy esetleg nem tud arról, hogy ilyen tevékenységet végez egy vállalkozás, tehát maga ki tudja választani, hogy mikor, hol, kit, milyen formában ellenőriz.
Igen, de ha mondjuk egy olyan cég tesz bejelentést a jegyző felé, amelyel szemben már többször emeltek kifogást, akkor sem léphet majd közbe a hatóság?
Kezdődnek azok a részletek, amelyre mi is fölkívántuk hívni a figyelmet, mármint a Pest megyei Békétő Testület, és mégpedig az, hogy az egy dolog, hogy hatékonyabban fog tudni ellenőrizni a hatóság, mert a tudomására fog jutni minden ilyen rendezvény. Ugyanakkor a megítélésünk szerint ez még kevés arra, hogy hatékonyan föl lehessen lépni ezekkel a vállalkozásokkal szemben, amelyek gyakorta sajnos valóban tisztességtelen eljárásokat, tisztességtelen magatartásokat tanúsítanak a fogyasztókkal. Tehát még egyszer, ugye, ahogyan már szó volt róla, ez a jogszabály csak azt írja elő, hogy minden egyes vállalkozást ilyen előzetes bejelentési kötelezettség terhel. Ugye a jegyző is tudomásul veszi, és megküldi az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnek. Ez önmagában még nem jelenti azt, hogy előzetesen ezeket a vállalkozásokat úgymond be lehetne zárni, vagy meg lehetne szüntetni, hogy ilyen tevékenységet folytassanak.
Igen, de ugye nagyobb eséllyel tudnak majd ellenőrzést tartani a hatóságok, és ha szabálytalanságot találnak, akkor bírságot szabhatnak ki. A bírság visszatartó erejű lehet? Tehát mekkora összegű bírságokat tudnak kiszabni?
Hát mi azt tapasztaljuk sajnos, hogy ezek a bírságok nem visszatartó erejűek. Sőt, ugye van egy olyan jogszabály is, ami a kis és középvállalkozások védelméről szól. Ez pedig előírja, hogy első alkalommal, hogyha nem a fogyasztó egészségét, testi épségét veszélyeztető dologról, cselekedetről van szó, illetve hogyha nem kiskorúakat, vagy nem fogyatékkal élőket érint az a bizonyos cselekmény, akkor, és hogyha mikro, kis vagy középvállalkozásról van szó, akkor első alkalommal egyáltalán nem is lehet bírságot kiszabni a hatóságnak. Éppen ezért is hívtuk fel a figyelmet arra, hogy megítélésünk szerint ugyan ez egy előremutató lépés, mármint ez a bizonyos bejelentési kötelezettség, de önmagában kevés lesz ahhoz, hogy a valóban tisztességtelen vállalkozások hát úgymond cselekedeteinek gátat szabjon, ugyanis egyrészt az előbb elmondottak alapján első alkalommal nem is tud kiszabni adott esetben a hatóság bírságot, illetve hogyha ki is szab bírságot, a tapasztalataink azok, hogy sajnos ezek nem az esetek többségében nem visszatartó erejűek, tehát ugyanúgy folytatják a megkérdőjelezhető eljárásaikat ezek a cégek.
A Pest megyei Békéltető Testület szóvivőjét, Szép Gábort hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most ismét hírek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.